Na, de ez szuper, király, hogy összejött ez a kis ügy.
Jó, igen, nagyon örülök, hogy ezt relatíve easy-n össze is tudtuk hozni veled. És
Igen.
hát mai vendégem, legendary Menta Madafaka,
Yeah!
a híres, hírhet hősök csapatból, mondhatnám azt is, hogy egy kevésbé ismert fitness edző és graffiti artist és videografer és urbex és fú, sorolhatnám, mennyi mindennel
Egy
foglalkozik. Mi kihagytam valamit?
poliisztor vagyok. Egy igazi poliisztor vagyok.
Ja, porcelánfestő is vagy.
Porcelánfestő. Igen, az is vagyok. Hát egyébként téged köszönöm ezt a nagyon funky felvezetést, hogy ennyire képben vagy, de hát nyilván azért ismerjük egymást
Jó, hát
nagyon-nagyon
igen.
régóta, és fel is léptünk együtt, és festettünk is együtt, szóval, hogy így azért képbe vagy, aminek nagyon örülök. Igen, amúgy a végzettségem szerint én egyébként porcelánfestő vagyok. Tehát,
Ja,
hogy
igen.
a tanulmányaimat azt ott végeztem, és 13 évig porcelánfestő is voltam a hősök mellett. Egyébként, amikor a hősök alakult, akkor vettek fel az iskolában, ebbe a suliba, és aztán ugye egy idő után el kellett döntenem, hogy melyiket választom. És hát ugye nem volt kérdés, hogy a zene mellett döntök, és akkor tudtam azt meglépni, hogy leszámoltam a Herendi porcelángyárba, és onnantól kezdve csak a zene.
Igen, emlékszem rá
Ameddig
egyébként. Ja, mondjad.
jött a Covid. Igen.
Igen. Nem, hogy
Nem, mire
emlékszem,
emlékszel, hogy...
arra igen, arra emlékszem, hogy beszéltünk is egy-két ilyen fellépés alkalmával, hogy így mondtad, hogy nem is tudom, valamilyen irdatlan korán kellett mindig felkelned,
Igen.
és hogy így nem tudom,
Igen.
éjszaka közepén voltunk valami fellépés után, hát jó, holnap megyek reggel, nem tudom, hatra,
Ja,
vagy nem tudom, hát,
dolgozni.
és én, hogy kelsz föl ilyenkor? Hát, már
Igen.
hozzászoktam.
Igen, hát az a durva, hogy egyébként tényleg hozzászokni, igen, ez egy erős kifejezés, de amúgy volt egy olyan időszak, amikor tényleg tök alap izé volt, hogy ő, amikor ugye a hősök elkezdett így kicsit jobban pörögni, és elkezdtük érezni azt, hogy már hétköznap is vannak bulik, egyetemi bulik, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, hogy először fura volt az, hogy mondjuk kedden elmegyünk Debrecenbe egy egyetemi bulira fellépni, hogy úristen, hogy kedden buli, hát milyen buli lesz, tudod? De nyilván, amikor ott van 1500 ember, akkor azért tudjuk, hogy a kedden is ugyanolyan bulik vannak, mint hétvégén, sőt, és ez így szépen így egyszer csak így azt vettük észre, hogy már nem csak az, hogy hétvégére készülünk, hogy hétvégén van egy vagy két bulink, hanem már hétköznap is egy vagy két-három buli, a nyári szezonban, meg ugye a fesztiváloknál, meg nincs ilyen, hogy hétvége, meg hétköznap. És tényleg az volt, hogy volt olyan, amikor heti 5 koncertünk volt, abból 4 hétköznap, és én mind a 4 hétköznap dolgozni is bementem reggel. Tehát volt az, hogy
Basszant.
hajnali 2-kor még Debrecenbe autogramot adtam, és a nevünket kiabálta a nép, és nagyon jó buli volt, és viszont reggel 6:30-7-re megpróbáltam beérni a munkahelyemre dolgozni, és volt, hogy mentem be, és mondta a főnököm, hogy te Jézus Úristen, hol voltál? És mondtam neki, hogy hát figyelj, egy pár órával ezelőtt még
Debrecenben
Debrecenbe
repeltem.
autogramot, igen, repet és autogramot osztogattam, most meg kérek szépen munkát, légy szíves, adjál nekem. Tehát egy vicces volt. De nagyon sokszor volt olyan, amikor a munkahelyére jött értem a turnébusz, jöttem a melóhelyről, beszálltam a turnébuszba, elmentünk koncertezni, és hát nyilván az egy dolog, hogy én megyek dolgozni, de azért a zenekar többi tagja nem feltétlenül kellett reggel 6-kor bemenniük dolgozni, és hát nem azt mondom, hogy szartak rá, hogy jaj, most megyek dolgozni, de egy kicsit nehézkesebben indul el egy brigád hazafele, azért ezt te is tudod, amikor mindenki italozgat, meg ilyesmi, és én mondtam, hogy gyerekek, el kéne indulnunk, mert hogy azért én nekem dolgoznom kell, és volt olyan, hogy haza sem mentem, hanem konkrétan ugyanúgy a melóhely előtt rakott ki a turnébusz, és bementem dolgozni, úgyhogy otthon se voltam, se fürdés, semmi. És másnap megint mentünk, és megint ott szedtek össze a melóhely előtt, és ugyanúgy mentem. Szóval, hogy ezek így elég durva dolgok amúgy, mert azért, mikor 4 nap múlva hazaértem, és akkor pont egyébként még nagyon pici volt a kisfiam is, még apukának is kellett lennem, és hú, hát szöveget kellett írni, stb. Tudod, ez is stúdiózgattunk is, ez egy elég erős időszak volt.
Ez melyik időszak volt egyébként? Tehát, hogy
ez a 2000, ez 2008. 2008. Hát 2008-2009 eleje. És ugye nekem 2008-ban született a kisfiam, akkor azért is mondom, hogy nagyon pici volt, viszont 2008-ban jelent meg a klasszik album, a Hősöknek a klasszik című lemezünk, és ugye az OSG jelent meg, nagyon-nagyon meghypoltuk, nagyon jót is jött, és ott éreztük azt, hogy nekünk ez az underground közeg, és ez az underground valami, ez így kitelítődött, betelítődött, ugyanazokat a köröket futjuk le, ami előtte is volt, és ott éreztük azt, hogy itt ebbe ennyi van. Tehát most vagy azt csináljuk, hogy elkezdünk élni a lehetőségekkel, és egy nagyobb közönség felé, hogyha kapunk lehetőséget, akkor nyitunk is, és elmegyünk, vagy pedig ott maradunk ebbe az underground kultúrába, ezen az underground szinten, és ugyanúgy beletesszük ugyanazt a munkát, pénzt és energiát, mint eddig, de ennél többet nem fogunk tudni, hogy ez a csúcs, akkor az volt a csúcs, hogy az OSG-n, a nagy színpadon headlinerek voltunk, ott jelent meg a lemezünk, 10 000 ember, mondanom se kell, te is ott voltál azon a bulin szerintem ugyanúgy, ahogy egy csomó ilyenen, és meg voltak az OMF-ek, azokat már rég lepörgettük, tehát éreztük azt, hogy nekünk itt van az a szint, hogy itt most vagy lépünk, vagy maradunk, de akkor még mindig ott lennénk, és gyakorlatilag nem történt volna semmi. És ott elkezdtünk élni a lehetőségekkel azzal, hogyha van egy ilyen megkeresés, akár egy tévés megkeresés, vagy akármilyen műsorba, hogyha el kell mennünk, vagy el lehet menni, megmutatni a pofánkat, akkor azt mondtuk, hogy el fogunk menni, bármennyire is jó, nem azért van az a szint, ahova nem mentünk el, de bármennyire is azt éreztük, hogy most az undergroundosok majd picsogni fognak, mi azért mentünk el, hogy lássák a pofánkat, és aki eddig nem ismert minket, az feltegye magának majd a kérdést, hogy ki ez a csávó, ki a Hősök, rákeresek, megnézem, hogy kik ezek. És ez így is történt, és ezáltal nekünk 2008 után elkezdődött egy ilyen nagyobb közönség felé való lehetősége, kinyitása, mind zeneileg, mindenhogyan. És akkor jöttek ezek a hétköznapi pörgések, és akkor nagyon besokaltunk. Hát 2008-ban volt szerintem az a... vagy 2009, ezt most nem akarok hülyeséget mondani, amikor a legdurvább időszak az volt nekünk, hogy két hetes turnénk volt, úgyhogy minden nap volt buli, két héten keresztül, és kétszer volt olyan nap, amikor egy nap kettő. Aztán. És ez volt a legdurvább Hősökös turnézásunk, amikor tényleg... Ott már nagyon nehéz volt ezt lenyomni. Hát persze élveztük és szerettük. Egyébként, hogy Brasti megemlítsem egy kicsit, ő neki ez volt az utolsó csepp a pohárban, ez volt neki az, amikor azt mondta, hogy na neki ez nem kell, és ez neki sok. Ilyen szinten már nem szeretne a zenével foglalkozni.
Na igen, ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ez például ez hogy...
Ez benne volt neki a kiválásában, ez is például, hogy sok volt neki már ez, hogy két hétig megyünk, és te úristen, és nyilván a két hétben ez több mint a fele egyetemi buli volt, és én az EQ is, EQ akkor már nem dolgozott, akkor ő már csak a Hősökkel foglalkozott, és én is ezután kellett eldöntenem azt, hogy főleg, hogy ugye a Brass is kivált, ezáltal a feladatoknak a Brass feladatait és a Brassnak a fél dolgát ugye felosztottuk, a felét én vittem, a másik felét próbálta a Dani, és ezáltal még több feladat volt mind a színpadon, mind a háttér munkákban. Ugye azt mondanom se kell, hogy azért a Hősökben mindent mit csináltunk magunknak. Nem volt menedzserünk, nem volt senki, aki bárki ott mögöttünk, helyettünk elrendezett volna bármit is, és nem is akartuk kiadni sem a grafikai dolgokat a kezünkből, semmit. És ezek mind rám hárultak, és a Danira, és akkor kellett eldöntenem nekem, hogy akkor most ezt a porcelánfestősdit szüneteltetem, vagy ott hagyom, abba hagyom, mert én meg azt szerettem volna, nekem az volt az álmunk, hogy 18 évesen, amikor megalapítottuk a Hősöket, hogy de jó lenne, egyszer ebből élnénk, és ez lenne a főállásunk, ez lenne a fő, csak ezzel kéne foglalkoznunk, és ez akkor jött el. Igazából ez a sztoria, ennek is jól elhúztam, de bocs, legalább elmondtam nálad is ezt. Azóta ez így van. Most, hogy ugye a Covid helyzet miatt ugye nem lehetnek koncertek, a szerencsém nekem az volt, hogy megkeresett egy másik cég, aki egy porcelánkészítő cég, hogy lenne kedvem besegíteni egy nagyobb megrendelésbe. Lementem, megbeszéltük, és szerencsém volt, mert be tudtam integrálódni oda is, és ugyanúgy azt csináltam, amit gyakorlatilag tanultam is, és amihez értek is. És nekem ez egy jó két és fél, három hónapot kivett a Covid idején, hogy amikor nagyon rossz volt tényleg a helyzet, a közhangulat, nagyon rossz volt, és nem volt kedvünk zenélni se, ami egyébként nagyon-nagyon ritkán van, akkor én bele tudtam ebbe nagyon-nagyon jól menni, és teljes mértékben le tudtam magamat foglalni azzal, hogy most akkor ebbe a projektbe engem behívtak, részt vettem, és teljesen jól is éreztem magam benne, jó volt a brigád, jó volt a millió, jókor jött ez nekem nagyon, és tényleg azt gondolom, hogy ez a két hónapig egy kicsit ki tudtam az agyamat kapcsolni, és nem azon filozni, hogy mi lesz jövőre, vagy egyáltalán lehetnek-e koncertek, nem lehetnek koncertek. Nyilván több lábon kell állni, ezt mindenki tudja, ezzel így is vagyok, de igen, ez a kis porcelánfestősdi, ez most tök jó volt újból.
Na, tök királyság. De beszéljünk egy kicsit, vagy szóval menjünk kicsit vissza, most így beszéltünk tök sokat erről a turné időszakról, vagy menjünk egy kicsit még vissza így a kezdetekhez. Általában mindig úgy szoktuk elkezdeni így a podcastot, hogy ezekről beszélünk, hogy mik voltak az első
beállítások. Jó, belecsaptam.
De nem baj, tök jó az is, hogy igen, hogy mik volt, tehát így azért térjük vissza az elejére, hogy mik voltak az első beállítások, amikor kitaláltad, hogy Menta lesz a neved, meg hogy uh-huh. rappelni kezdesz, milyen zenéket hallgattál, mi inspirált az elején. Tehát ezt egy kicsit dolgozzuk még fel, hogy ez hogy volt a legelején.
Én, ami miatt rapper lettem, az a Beastie Boys-nak a Ruden című dala és videóklipje, és a graffiti is onnantól, meg az egész hip-hop kultúra, ugye én Guns N' Roses-os voltam a nővérem miatt, és egyszer csak ültem a tévé előtt, az MTV-ben talán, akkor jelent meg 94-ben, azt mondom, az Communication, azon volt a Ruden, és mikor megláttam ezt a videóklipet, akkor egyszerűen lefagytam, és tudtam, hogy ez a lifestyle, ez kell nekem, ez a graffiti, a vonatokon, gördeszkázás is volt benne, egyedül a break volt az, ami annyira nem érdekelt, de a rap, úgy minden, úgy ott onnantól kezdve bőgatja volt, deszkás lettem, zsírkrétával mentem rajzolni a lépcsőházba, pedig azt sem tudtam, hogy mi az a graffiti. Tehát én nekem a Beastie Boys Ruden videoklipje és zenéje volt az, ami miatt ez engem az egész elkapott, de a magyar viszonylatban, hogy magyarokról beszéljünk, ugye akkoriban azért az Animal Cannibals és Gangsta Zoli, Subbase Monster volt egy a mainstream vonal, és hallgattam mindegyiket, persze Szabikát nagyon kedveltem, Animal Cannibals és egyébként a Gangstáikat is, de valahogy nem éreztem azt, hogy ez az a stílus, ami engem úgy igazán megfogna, és amikor rájöttem, hogy ugye jöttek a filler-rap jamek, és ugye a firma, mikor például a firma sóhajzajt meghallottam, vagy a firma sóhaját, vagy az ára szemben, én akkor tudtam azt, hogy húristen, hát ez a vonal az, ami vagy van ilyen rap is magyarul. Tehát nekem ez volt az első olyan gondolatom, amikor például meghallottam ezt, az első filler rap jam kazin, hogy van ilyen rap is magyarul, de jó. És nyilván volt meg a Sound System, hallgattuk, meg sírások, gondolom ezt mindenki elmondja, de az sem az volt. Tök jó volt, persze vicces volt, csúnyán beszéltek, meg úristen magyar rap. De nem éreztem azt az igazi, ami így dir, érted? Így fejbe vág, és érzed, hogy ez az. Mm-hmm. És nekem a firma sóhaja volt az egyik ilyen, amikor azt éreztem, hogy hú, van ilyen rap is magyarul. És onnantól kezdve ez elkapott, és onnantól kezdve kezdett úgy érdekelni a magyar zene, meg a rap, hogy esetleg hogy lehet ilyen szövegeket is írni, hogy hogy is van ez, és hogy akkor kezdjünk el szöveget írni, még az unokatestvéremmel írtam az első szövegünket, vagy szövegeinket, de igen, és onnantól kezdve belástam magam teljesen, ugye Tibba Nation, akkor már hirtelen jött minden, Időura illet, NKS, ezek a tipik, tehát mi, hogyha én magamat nézem, és az én 15, 6, 7, 8 éves koromban, akiket hallgattam, az ugye egyértelműen a NKS, Időurai, Tibba Nation, Digo, nagyon nagy hatással volt például rám az első lemeze is, a második is, de az már egy kicsit később. Szóval úgy hirtelen úgy beleásódtam ebbe az egészbe, és elkezdtünk bulikra járni, de ugyanúgy nagyon bírtam az ára szemben, a mai napig hallgatom azt a lemezt. Voltam koncerten is, én például 2000-ben a Z plusz színpad volt, lehet, hogy te is ott voltál a Sziget Fesztiválon, én azon ott voltam, és ott már hiszem nagy beef volt ugye az Időurai és az ára szemben között.
Ez nagyon durva, hogy ezt mondod egyébként, már hogy magyarig, vagy minden is mindjárt.
És ugye fellépett az ára szemben, és utána fellépett az Időurai, és nekem arról vannak fényképeim, rendes, még előhívott fotóim, hogy az úrot nyomja a faktor, talán nem akarok hülyeséget mondani, de talán akkor volt az, amikor a Beatbox magazin is megjelent, és emlékszem, hogy a bankos hozta a hóna alatt, és vettük tőle ott a szigeten 2000 forintért, vagy már nem emlékszem, és ő vittük haza, totálon volt, arra is emlékszem, de hát ezek, ez 21 éve volt, szóval nagyon durva. De szerintem te is ott voltál azon a bulin. Emlékszem, hogy mindenki arra várt, vagy azt arra volt kíváncsi, hogy lesz valami odaszólogatás, hogy most akkor az Időurai megveri az ára szemben, vagy ilyesmi. De aztán arra emlékszem, hogy megnéztük az ára szemben, és akkor már ugye a Bréko nyomta, nem volt a Pepita, a Benszki ilyen nagyon furán viselkedett a színpadon. Amúgy nagyon imádom a Benszkit, tehát nem azt mondom, de emlékszem, hogy valaki kikötötte a cipőfűzőjét, miközben rappelt, és utána bemondta a mikrofonban, még egyszer kikötöd a cipőfűzőmet, akkor fejbe rúglak, valaki ott a közönségből egyébként gondolom valami Időurai fan lehetett, és ők nagyon gyorsan utána eltűntek egyébként a helyszínről, és jött az Időurai persze, szóval ez olyan vicces, nem is tudom, hogy vicces volt, vagy nem volt vicces, de olyan nagyon durva, tehát egy 2000-ben volt ez, még Hősök nem is volt, az a durva, de nyilván már ismertük egymást az Ekülyékkel, Danékkal, már azért pörögtünk, de még akkor még nem alakult meg a Hősök együttes.
De csak erre a Szigetről jutott pont az eszembe az előbb, hogy ezt a sztorit most így mesélted, hogy nekem pont ez volt az első érintkezésem az ő Hősök zenekarra, hogy hát veletek, akkor először láttalak titeket, az szintén Szigeten volt, aztán nem tudom, hogy milyen színpad volt, de hogy ott volt szintén Időurai fellépés, és vagy ti voltatok előttük, vagy utánuk, de hogy azt arra
előttük emlékszem, voltunk, igen, az a Sixtának volt egy Mekka Individuals sátra.
Igen, az.
Az első lemezünk jelent meg, akkor az 2001-ben volt erre rá egy évre, és tehát 2001-ben volt 20 éve az első Sziget fellépésünk, amit a Sixtának köszönhetünk, és az Időuraival voltunk egy színpadon, meg az NKS, igen, emlékszem, hogy ott már minket például a Nosiék nagyon utáltak, és vicces volt, hogy egy backstage-ben voltunk ott, meg ott, de ott mi, tehát mi nagyon felnéztünk rájuk, tudod, meg hát mégiscsak úgy, de jó az Időurait, lépünk fel, ilyen ráadásul Sziget Fesztiválon, úgyhogy az első lemezünk jelent meg, még akkor nem nyertük meg a Hip Hop Mission-t, semmi nem volt nagyon.
Ez a szóhisztéria volt, ugye? Az
szóhisztéria volt, így van. 2002, tehát 2001-ben alakultunk, és 2002-ben jelent meg a szóhisztéria.
Igen.
És azon te is ott voltál akkor ezek szerint azon a
Igen, igen, azért mondom, én ott láttam a titeket először, és akkor emlékszem, hogy de hát az Időurai miatt voltam ott is, de akkor még nekem semmi közöm nem volt. Vagy hát DJ-ztem már, de hát így nagyon még kezdetleges volt, azt hiszem. És arra emlékszem, hogy felléptetek ti, és akkor utána jött az idő, és akkor az Időurait vártuk, hogy úgy megnézni. Mit tudom, és így akkor lenyomtátok ti is, és így azt tűnt fel egyébként már akkor, hogy így nagyon energikus volt a show már akkor. Tehát, hogy ilyen pörgős volt, meg hogy meg kérdeztem is ott a többiek, hogy kik ezek a csávók, ilyen,
na, igen,
fiatalok, így nyomják meg, itt ja, hősök, olyan kicsit, mint a firma, csak ilyen izésebb, ilyen barátságosabb. És így.
Igen, egyébként ugye a nosiékkal is nagyon jobban vagyunk azóta is, és nagyon jó kapcsolatunk van az NKS-ékkel, de mindig szóba kerül ez a miért utáltatok ti minket annó, miért mi annyira szerettünk titeket, és felnéztünk rátok, és ti meg úgy utáltatok, de tényleg olyan durva sztorik voltak, hogy konkrétan olyan szintű alázásokat kaptunk tőlük, de mi még akkor is azt mondtuk, hogy hát akkor is ő a NOSPA, meg ő az ENK, úristen, hát alázanak minket, nem érdekel. És a Nosi elmondta 100 év után, hogy hát figyelj, tök normál volt, jöttetek, azt se tudta senki, hogy kik vagytok, azt egyszer csak már nem az volt, hogy mindenki időra itt hallgat, bazd meg, hanem mindenki hősöket, és hát persze, hogy baszta a csőrünket. És hát meg volt egy legendary sztori, amikor az is az első lemezünk megjelenése után, ugye az első lemezen volt egy graffitis szám, az őrült oldal álma, amin az elején így prápszolunk egy pár writerrel, és a rappa felhívott engem telefonon, hogy mi ez a zene? Rappa vagyok az idő uraiból, mi ez a zene? Úgyhogy hát a rapát is így meghajoltunk előtte, de hogy benne volt a telefonszámom, tudod, a lemezborítóba, és ott hallgatták a shopba, a Zainak a shopjába is, és fölhívtak, hogy hát ez meg mi. És mondtam neki, hogy figyelj, rapa, nem tudom, most neked kéne elmagyaráznom, hogy miről szól ez a szám, vagy nem értem, valami baj van. Nincs semmi baj, csak nem mondom, fölhívlak, hogy mi ez a szám, mi ez a zene. És hát akkor szerintem akkor állt nekik össze, hogy ugye mi akkor már a graffiti vonalon eléggé jól mozogtunk, és gyakorlatilag a graffitiben volt már egy hírnevünk, tehát akkor már elég erősen ütöttük a vasakat, hogy értsd, hogy miről beszélek, és akkor tudatosult bennük szerintem, meg úgy sok mindenkiben, hogy a hősök azért mondták azt, hogy olyasmi, mint a firma, meg az időurai, mert hogy azért tudjuk ugye, hogy az időurai PNC és a többi, tehát a graffitiben is legendary story az egész, és mi nem mondom magunkat annak, vagy nem mondtam magunkat annak, de hogy mi is egyébként graffitisek
hát
voltunk.
Csinál. Hát igen,
ti igen, is ugyanazt csináltuk. Így van.
Csak most itt hadd húzok be egy párhuzamot egyébként, mert hogy most az előbb, ahogy te is mondtad, nekem, de speciál ugyanezek a behatások. Szintén Beastie Boys volt az első, gördeszkáztam, graffitisztem, DJ-zés, hip-hop, tehát ugyanazok a behatások értek valószínű titeket is, mint ahogy minket is. És innentől kezdve annyi, hogy kicsit később kezdtétek el, mint ők, és őket nyilván ugye felépítettek egy elég nagy státuszt.
Persze, meg azért tudod, korosztályban azért ők idősebbek, tehát hogy mi 83-asok vagyunk EQ-vel, azért a nosiék azért ugye ők most nem is tudom, hogy 78-as korosztály talán. Tehát pont egyel előttünk voltak, úgyhogy teljesen normál volt ez, hogy ők. Csak tudod, az volt az időurai, volt mindenhol firma, NK-s, felléptek a mikrofonpartikon, hát mi jártunk, az voltunk a szegedi mikrofonpartin, voltunk a miskolci mikrofonpartin, hát volt, amikor a miskolci mikrofonpartira megérkeztünk, és azt látom, hogy a bankos ott fest hátul egy nagy mikrofonparti feliratot, és néztük, hogy atya úristen, jó is, utána meg fölment a színpadra, és még fel is lépett úgy, ráadásul, hogy mindenki őket akarta, hogy ezek olyan tehát ott álltunk, és mondtuk, hogy hát mekkora király már, most persze, ott festett egy, ráadásul, úristen, ő a bank a PNC-ből, és hogy atya úr, ja, hogy az úr, és azt a tesója, és ők a PNC, úristen, és utána fölmennek reppelni, mekkora királyok már, tudod, így ez volt bennünk. Voltunk utána még és nagyon sokat jártunk a bankosnak a shopjába, ugye a stílusokba. Nagyon sok festéket vettünk ott, és akkor az akkori volt, mikor összeálltak, hogy akkor időurai lesz, és én még kérdeztem a bankost ott, hogy, de ő azt se tudta nyilván, hogy akkor ki vagyok, hát egy kis csávó voltam, mondom, hogy mikor jön a lemez az időurai, és mondta, hogy most jön az időurai lemez. Vicces egyébként, de tök jó időszak volt ez egy múlt, tehát ennek így kellett lennie.
Persze.
Ami hiányzik nekem ebből, hogy még ugye kiket ki így a Tibba Nation vonal, hogy őket viszont akkoriban sehol nem láttam fellépni valamire, ők nem voltak ez a nagy turnézós, fellépős csapat, ezt egyébként nem tudom, hogy miért, vagy hogy miért volt, de ugyanúgy kedveltük őket is, csak például őket sose láttuk, tudod. Akkor még nem volt az, hogy fölmentem az Instára, megnéztem, hogy néz ki a Tibba, vagy hogy a Fett, vagy ilyesmi, hanem akkor csak ilyen legendák voltak, hogy volt egy haverunk, aki már látta őket valahol, és akkor elmondta, hogy amúgy ők kicsodák, meg micsodák. Szóval meg ugye a Sixta egyébként ő volt az első olyan ilyen nagy ember, fogalmazzunk így, aki meghallotta az első lemezünket, és ő felhívott minket, és azt mondta, hogy azonnal a kocsiba üljetek, gyertek Győrbe el hozzám, és hát ez kurva jó, és én szeretnélek titeket támogatni, és hogy legyetek, és én kiadom a második lemezeteket, és ő tényleg nagyon mellénk állt akkoriban, nagyon segítőkész volt, nem azt nézte, hogy most több pénz, meg ilyenek, semmi, egyszerűen azt érezte, hogy itt vannak ezek a fiatal csávók, akik jól nevelkedtek, ez látszódott rajtunk, és tudjuk, hogy mit akarunk, és ő ezt így megfogott minket, és mondta, hogy akkor gyerekek, segít. És a második lemezünket ő adta ki a nyelvtant, ami nem titok, tehát hogy ő intézett mindent, ő csinálta a borítót, ő csinálta a fellépésünket, nem egy borít intézett. Szóval, hogy a Sixtával mi nagyon jóban voltunk, vagyunk is a mai napig, de például most, hogy a 20 éves hősök miatt ilyen régi felvételeket keresgéltünk meg, megtaláltuk azt a felvételt, amikor ott vagyunk nála a lakásába, és az akkori lakásába is, és éppen azt beszéljük, hogy a nyelvtannak milyen legyen majd a borítója, elküldtem neki egy ilyen screenshotot, és írt, hogy azonnal küldjük el, tehát hogy nézünk ki rajta, meg hát ő is, meg hát ilyen régi nagy monitor, tudod még, és utána a Szózsnak írkált akkor már ilyen elektronikus zenéket, és mutatta, hogy majd jön a Szózs lemez, és ilyen fura zenékre rappelt akkor már a Szózs, de nagyon, nagyon,
ja, de nagyon vicces. De egyébként, hogy a ugye azt mondod, hogy a Sixta adta ki a második lemezt, a nyelvtant, egyébként a Discogs-on viszont a Magneton van feltüntetve a nyelvtan mellett.
Szerintem az nem a nyelvtan mellett van, hanem az a Mindörökké Maxi.
Nem, a nyelvtan ugye mellett. Most így előttem van, igen? És a nyelvtan mellett van. Aha, igen.
Azt szerintem valami elírás
lehet.
Azt a Sixta adta ki. Utána ugye egy időben volt az, hogy a nyelvtanul rajt volt a Mindörökké című zenénk. Utána megnyertük aznap, mikor kiadtuk a nyelvtan lemezt, ugye aznap volt a Hip Hop Mission című Animal Cannibals által szervezett tehetségkutató, ami a Füle Rap Jam utódja volt, amit mi megnyertünk akkor, és azzal ugye azt nyertük, hogy a nagy kiadó, a Magneton majd kiadja a lemezünket. És nem adta ki, már másnap, harmadnap felhívott a Kuka MC, hogy sajnos a kiadó most a Majkába fog tolni minden pénzt. A Majka akkor jött ki ugye a villából, és azt mondta, hogy nem kell nekik ez a rap, tök mindegy, hogy mi nyertük meg. Mi úgy voltunk vele, hogy jó, nem is érdekel, mert hogy mi underground, tudod, meg hogy jó, tök jó, megnyertük, a közönség minket akar, tök jó, elértük azt, hogy megnyertünk egy Füle Rap Jam-et. És ugye a Sixta ott volt mellettünk, tényleg nem érdekelt minket az, hogy most kiad egy nagy kiadó, vagy nem ad ki. De a Kuka MC, meg a Ricsi P az annyira hajtott ezt a dolgot, hogy azt mondták, hogy ilyen nincsen, hogy mi nem nyerünk semmit, mert hogy volt már egy olyan Füle Rap Jam, amikor ugye nem volt nyeremény, az talán amikor a Dózis nyerte, már nem emlékszem, és hogy ők ilyet többet nem csinálnak, nekik is csináltak egy videóklipet, és mondták, hogy ők leforgatnak nekünk is egy videóklipet, plusz azt ki fogja sajtolni a kiadóból, ki fogják sajtolni, hogy legalább egy maxit kiadjon. És ez így is történt, és ez lett kivettük a Mindörökkét a nyelvtamból, hogy akkor annak forgatunk egy klipet, és ahhoz még felveszünk 3 dalt, és egy ilyen maxit kiadott egyébként a kiadó, ami a Mindörökké Maxi, és lehet, hogy ezzel van összekeverve.
Igen.
Hogy a Magneton...
Ez pont egy olyan info, ami szerintem tök jó, hogyha az eljut az
igen, és ez ott nagyon egyszerre történt, tudod, és ez lehet, hogy ezt így összekeverte valaki, aki ezt írta, nem tudom, de a nyelvtant azt biztos, hogy a Sixta adta ki.
De mondom, a nyelvtan az elég egy ilyen legendás, meg a Mindörökké, ezek ilyen olyan sóhajzaj, meg ez a fajta kategória egyébként, és jaj, sok klasszikus.
Köszönöm, hogy ezt mondod.
De tényleg, szerintem ez annyira ilyen underground klasszikusok, tudod, ezek a dalok, amik így tehát
igen.
Be kell vallani, vannak, tehát ezek a dalok tényleg olyanok, hogy ezt így a mai napig imádják, és mindig olvasni kommentárokat, hogy ez már nem az a hősök, mint a Mindörökké volt, meg
igen.
Tudom én.
Igen.
Persze, ezt akartam amúgy kérdezni. Most így no, csak az még gyorsan azért, tehát nem akarom elfelejteni, hogy a szűnyeg alá söpörni a többi lemezt is, mert szerintem egyébként a négy évszak is tök jó volt, meg érintés, Rap Life-on én is rajta vagyok, és tehát még csomó cucc jött ki utána, ami szerintem azért még mindig persze. Azért benne volt ez a boom-bap vonal, és azt ti vittétek azért szerintem tovább is, mert ahogy mondtad az elején, hogy a klasszikig volt az, hogy a klassziknál volt az, hogy kicsit így nyitottatok egy nagyobb közönség felé, de hogy azért én még, nekem azok a lemezek még mindig az a klasszik boom-bap-es vonalként jött át.
Igen, tehát figyelj, mi csináltunk, tudod, annak ellenére, hogy oké, voltak, meg a mai napig is, csináltunk slágereket, játszott minket a rádió, játszott minket ez, de közben meg csináltunk boom-bap rappeket is, szóval, hogy mondok
hát, egy szerintem ezek a lemezek azok amúgy, tehát hogy így
igen, tehát olyat nem csináltunk, hogy csináltunk egy slágerlemezt, tehát hogy ez vicc. Persze megkapjuk azt, hogy ja, ez már nem az a Hősök, stb., de hát hogy lenne az a Hősök? Tehát 20 éves idén a Hősök, 18 évesek voltunk, amikor az első és a második lemez megjelent, most 38 évesek leszünk, nem ugyanabban élünk, nem ugyanaz az ember vagyok, hála Isten. Történt egy csomó minden dolog velünk, ugye a zeneipartól elkezdve, tehát ezt tudjuk, hogy sosincs olyan, hogy valaki mindig ott van a toppon, a csúcson, és állandóan. Ott lehet lenni, megérintheted, de mindig körforgásban van ez, mindig jönnek újak. Ha csak a magyar palettát megnézzük, le lehet bontani évekre, hogy melyik év kié volt, és ez így pörög. És mindig jön egy új, aki most éppen visz mindent, aztán utána eltelik pár év, és jön egy valaki másik, aki visz mindent. Ez egy tök normális dolog. Mi annyit csináltunk, hogy a Hősöknek nem volt nagyon olyan időszaka, amikor nem volt aktív. Tehát, hogy mi a 20 évünket úgy csináltuk végig, hogy folyamatosan megjelenésekkel, folyamatosan lemezekkel, klippekkel, projektekkel, persze, szóló dolgokkal. Tehát valamit mindig csináltunk. És egyébként a vicc, nem is vicc, ne továbbja, mert nem, pont, hogy nem vicc. Tehát amikor az első olyan videoklipünket elkezdte rotációba játszani a Viva TV, ami azt jelenti, hogy nappal is orba szájba nyomták, az a Soulfell 2 volt. Tehát nem egy slágerzene, nem egy popdal, nem egy akármi, az a Soulfell 2 Sziszkával, Dígóval, ráadásul nem a clean verzió. És mi még jeleztük is a tévének, hogy tök jó, hogy megyünk, örülünk és köszönjük, de hogy amúgy csúnyán beszél benne a Sziszka, hogy nem kéne a clean verzió, mert hogy azt is elküldtük. Ja, de köszi, hogy szóltatok. Aztán néztem, ugyanúgy ment a nem clean verzió, a dirty version, és vicces, hogy az a vicces, hogy az nem is slágerzene. Az egy kőkemény underground himnusznak is mondhatnám, mert a Soulfell 2-t mindenki szereti, mindenki ismeri, bárhol lépünk fel. A Soulfell 2 az egy olyan zenénk, mint az Aki velünk, ami nem sláger, egy sor a refrén. Tehát az Aki velünket úgy írtuk, hogy amikor felvettük fel, én mondtam, hogy mi legyen a refrén. Hát Aki velünk van, az felteszi, je. Ezt mondjuk el párszor, és tök jó. És néztek rám a Daniék, hogy hülye vagy. Mondom, nem, ez tök jó, ez legyen egy ilyen zené. És úgy képzeld, hogy az Aki velünk is egy olyan sláger, amit bármikor, bárhol előadhatunk, azt mindenki ismeri, és veszi a lapot. Tök mindegy, hogy az most egy öltönyös buliba lépünk fel, egy céges bulin, egy fesztiválon, egy klubba, egy underground bulin, vagy egy mainstream bulin, óvodába, iskolába, bárhol. Azt mindenki tudja, hogy aki velünk azt felteszi, akkor fel kell tenni a kezed. És ez egy tök jó. A Soulfell ugyanilyen. Pedig a Soulfellnek még egy van mondani valója is. Úgyhogy érdekes dolgok ezek, attól függetlenül, hogy például nekünk az Aki velünk is ment például a rádióba, a Soulfellt is játszotta egy párszor a rádió, szóval mi azok a fajta ilyen hip-hopperek és ilyen undergroundból jövő rapperek vagyunk, akik kicsit bevitték a mainstream ajtón ezeket az underground zenéket, és megmutattuk, hogy van ilyen is Magyarországon, és létezik. Mint ahogy anno az ára szemben, amikor a Keverjük a betont bevitte a Viva TV-be, vagy ilyesmit. Szóval ők is pontosan azt csinálták, hogy nem érdekelte őket, hogy most mi van, ők akkor is ezt a zenét fogják csinálni, akkor is ezt a stílust hozzák. Figyelj, én azt szoktam még mondani egyébként, de hogy mi az EQ-vel, meg a hősökkel ütöttünk egy icipici lukat azon a falon, amin így benézegettünk, így félszemmel, meg így bekacsingattunk. Aztán jött a punani, akik aknavetőkkel és tankokkal átmentek ezen a falon. Mi ott álltunk, és ezt végignéztük, és ezek után, hogy ott a falat a punani gyakorlatilag szitává lőtte és aknavetőkkel lebontotta, utána jött a halott pénz meg a velheló, akik ezen így besétáltak. És mi meg a mai napig ott állunk gyakorlatilag egyébként a falnál az EQ-vel, és nézzük őket. Szóval, hogy érted, mit mondok, most olyan furcsán hangzik, de mindenkinél előbb ott voltunk, mint ezek a zenekarok, és nem bántani akarom őket, nyilván a testvéreink és a barátaink mindegyik.
Persze, csak nem viccelj, hát hogy ne.
Ők drasztikusabban meg tudták lépni azt, most itt nem a Well Hello-ról beszélek, mert ők alapjába véve tényleg egy pop csapatnak indult, és minden, ugye a Fluor Tomit is tudjuk, honnan jött, a Diazról nem beszélve,
persze,
de,
persze.
De a Dávidot se, de hogy például a Wolfiékkal is mi léptünk fel 20 évvel ezelőtt is már, tehát a Volt Fesztiválon, nem tudom, ott ismerkedtünk meg, és igen, ők tudták azt, hogy hoppá-hoppá, de akkor ott erős váltást kell. Mi a hősökkel sosem tudtuk megcsinálni egyébként azt a nagyon drasztikus erős váltást, hogy elengedjük ezt a boom-bap rappet, meg magát ezt, hogy mi kőreperek legyünk, vagy ilyesmi. Mi mondok egy tök jó példát, az Enyém vagy című zenénk, a legnagyobb slágerünk, ami a legtöbbet játszott a tévé, a legtöbbet játszott a rádió. Mi azzal a zenével futottunk be, most fogalmazzunk így, és a helyett, hogy azután a stílusú zene után kiadtunk volna egy hasonló éneklős kalácsevést, hogy az EQ-nek a szlengével éljek egy kicsit, mi azután kiadtuk a Fúj a szél című zenénket, ami egy tök underground rap, és kimentünk Horvátországba, forgattunk hozzá egy fekete-fehér videoklipet. Szóval, értsed te is, meg a nézők is, hogy csináltunk egy slágert, amivel betörtünk tényleg a tévébe és a rádióba, mindenki ismerte, rajt volt az üdítőnek a flakonján, tehát ez tényleg ez egy olyan sláger volt, ami mindent vitt, és mi azután nem azt csináltuk, hogy azt megfejeltük, és na, akkor még egyet, nem, mi azután csináltunk egy Ha fúj a szél, ami egy underground körökben ismert, és egy jó dal, és annak forgattunk egy klipet, és azt adtuk ki. Tehát mit az Enyémmel elértünk egy ilyen sikert, utána jött a Ha fúj a szél, az meg körülbelül így itt van szinten. Most, hogy így értse te is, meg a nézők is, hallgatók is, hogy miről próbálok beszélni. Jaj. Tehát minket nem érdekelt akkor sem, mert mi úgy voltunk vele, hogy mi ezt szeretjük. Mi azt csináljuk, amit akarunk, és azt csinálunk, amit szeretünk. És ez a mai napig így van. Ezért van az, hogy kijön egy popdal, ne adj Isten, akkor az azért jön ki, mert mi azt szeret, mi ahhoz volt kedvünk éppen. Ha utána kiadunk egy underground slágert, vagy egy underground slágert, egy underground zenét, akkor ahhoz volt kedvünk. Szóval, hogy minket nem érdekel. Tehát én azt gondolom, a hősök 20 éve létezik, azt is mondhatom most nagyképpen, hogy igen, letettünk elég sok mindent az asztalra, ismernek minket, mi gyakorlatilag nem kell néznünk azt, hogy ki mit vár el, meg ki, mi azt csak, amit akarunk. Nem fogunk megtölteni már egy Budapest parkot, ebben tisztában vagyunk, de nekünk ez van, nekünk ezt kellett elfogadni, mi nem is, tehát mi most például ki fog jönni két zenénk májusban, nem tudom, hogy ez mikor fog majd publikálódni ez az adás, de
most vasárnap.
Elmondom, most vasárnap, akkor mondhatom, hogy május végén ki fog jönni két zenénk, az megint olyan lesz, ami egyik se egy popsláger, sőt, az egyik az egy nagyon-nagyon-nagyon kemény boom-bap rap. És a szövegben is, meg mindenben is, a zenében is olyan lesz, hogy tényleg ott azt fogják majd mondani, na, ez a régi hősök, holott pedig nem ez a régi hősök. Én azt mondom, hogy a régi hősök az a régi hősök, az a francia vonal, amit mi mindig is vittünk már az első lemezen, mert amikor az első lemez megjelent, én akkor már nagyon szerettem az NTM-et és az IM-et, és
készültem.
A minimál... igen, látom, ott, így van, láttam, azt kiszúrtam. De hát ezt 100-szor megbeszéltük, szerintem veled is. Ugye a Minimál projekt, ugye a közös barátaink, ők vittek bele nagyon ebbe a francia rapbe. Addig is szerettem, de ők voltak azok, akik így kinyitottak egy dobozt, és így a fény, így a Minimál Peti, hogy azt mondta, hogy te figyelj, van ez a zene, meg az a zene, és ez, és az, és ez a csávó amúgy ezzel, úristen, és így onnantól kezdve mindenki megfertőződött a francia rappel, a Joker is, a Brass is, az EQ is már kedvelte egyébként, de ő igazából az EQ sose volt az az igazi fanatikus francia rap hallgató, de ezáltal a zenénk is egy kicsit ez a zongorás, hegedűs, vonós stíló, ha meghallgatod az első két lemezt, elég sok ilyen van rajta. És erre büszke is vagyok, hogy azért Magyarországon ezt úgy mi hoztuk ezt a vonalat, és ennek nagyon örülök, és a mai napig egyébként hozzuk ezeket a vonalakat.
Meg hát a Minimál projekt is, ugye már.
Meg a Minimál projekt is, így van, a Minimál projekt is. Ugye nagyon sokáig a két együttes ilyen összejártunk hétköznap, hétvégén. Hát én többször voltam Párizsban velük, NTM koncerten, Kursen koncerten, van közös zenéink, vannak klipjeink, együtt lógtuk, lejártak Veszprémbe itt aludni, én ott aludtam a Csabinál, a Petinél, a Zolinél, hát ezerszer. Tehát egy nagyon jó időszak volt az, nagyon-nagyon jó, nagyon hiányzik, és a Petiékkel mai napig szoktunk beszélni, például a Veszprémbe van koncertünk, ugye minden évben legalább egy ilyen jubileumi, nyilván a Covid előtt még, ők mindig hívtak, hogy hú, tesó, vettem jegyet, jövök le Veszprémbe, hol foglaljak szállást, és lejönnek, és tök jó, hogy olyan, mint régen egy kicsit ez a feeling, csak most már nem 20 évesek vagyunk, meg 21, hanem már kicsit idősebbek vagyunk, és mindenki apuka, meg gyerek jön, meg hát a szokásos.
Persze.
Nincs hát is ezzel gond, ez tök jó.
Ja. Nem, hát a Gauss is, ő nem tudom, előkerült azt hiszem egy másfél évvel ezelőtt, így összefutottam vele, amikor voltál Lipkvali ott kint ezen a USG helyett, új, nem tudom, csodán rendezvényen, és így azóta így kapcsolatban vagyunk, és így szokott mindig küldeni új zenéket, meg nem tudom, mindig a Spinfire rádióba is így mindig bekukkant, és ezért tök jó, tehát vele így tök kapcsolatban vagyok. Meg hát a Peti is mindig küldözget, ha hall valami új német rappet, akkor mindig
igen.
Én is küldök neki, hogyha találok valami nagyon faszánat, és így tök jó. De ez tök jó, mert hát én rajtuk keresztül, ugye, mint közös barátok rajtuk keresztül dumáltuk, vagy barátkoztunk mi is többet aztán így, abban a régi időszakban. De emlékszem még az első ilyen koncertre, amikor Higanyjal mentünk le Veszprémbe, és akkor a Minimál lépett föl, és nekik DJ-ztünk, és akkor találkoztunk mi is először, azt hiszem, beszéltünk mi először, meg akkor én a Jokerrel nagyon sokat dumáltunk, így pont így a német rapről, meg minden. Egyébként tényleg, hogy a Jokernál mi volt az? Tehát ő is így kivált így valamikor, még a Brass előtt ott mi volt egyébként?
A Joker nem is az, hogy kivált, hanem ugye nagyon sokan nem tudják, mert akkoriban a nem volt Instagram, meg még szerintem Facebook se. Tehát a Joker ő külföldön élt, és kiment először azt hiszem Angliába, aztán Dél-Koreába, vagy nem tudom hova, meg nem akarok hülyeséget, azt hiszem Koreába volt, vagy valahol melózott, és a klasszik lemezt azt ő onnan csinálta. Tehát úgy képzeljétek el, meg úgy képzeld el, hogy ez úgy történt, hogy ő külföldön írkálta a zenéket, és küldözgette nekünk e-mailbe. És mi kiválogattuk az alapokat, és megírtuk rá a szöveget, és mentünk a Pixelhoz, és felreppeltük. Kiküldtük, összerakta, visszaküldte, Pixa masterelte, tehát ez egy nagyon durva sztori amúgy, és viszont mikor hazajött, ugye ő kiesett nagyon sok koncertből, mindenből, és nem, tehát próbált írni szöveget a zenékre, próbált rappelni, próbált fellépni velünk, de nem működött már. Tehát egyszerűen nem tudott felzárkozni hozzánk. Lejött erről a mókuskerékről.
De hogy az MC-re
igen,
sem
igen,
az inkább.
Igen, tudod, kiszakadt ebből a valamiből, amiben benne volt, és ezáltal, hogy kikerült külföldre, meg teljesen más világból, úgy a zene nagyon érdekelte, de az, hogy ő MC legyen, és ő szövegíró, az úgy lejött róla, és így nem. És így próbálta, és sokszor megbeszéltük, hogy nem az igazi Joe, nem lesz ez jó. Koncerteken is ez lejött, és egyszer csak azt mondta, hogy gyerekek, igazatok van, ezt már én nem akarom csinálni így, de viszont a háttérben én ugyanúgy szeretnék dolgozni, és a zeneírás az ugyanúgy érdekel, és tehát ő nem szállt ki a Hősökből, ez egy téves információ, akárki ezt gondolta. A Joker a mai napig írja a zenéket nekünk, masterel, és zenei projektekben részt vesz, de most mondhatom, hogy a Valhallónak is bedolgozik egy csomó mindenkinek, de a Joker már nem akar színpadon állni, és nem érzi. És én sajnálom nyilván, mert amúgy a szövegeit nagyon imádtam, és nagyon-nagyon jó kis szövegei voltak, de nála így ez volt, és
hát
a klassziknál volt az, hogy azt mondta, hogy igen, gyerekek, ennyi volt, én innentől kezdve a háttér ember szeretnék lenni a Hősökben, és ez van, ezt megbeszéltük, nem is volt semmilyen sértődés, semmi. Azóta egyébként nagyon jól működik, mindenki lenyugodott, ő is, őnek is már két kis gyermeke van, úgyhogy dolgozik, tehát majd mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, de járunk le hozzá elküvel egyébként, vagyis hát felmerül, amúgy Dunaújvárosban él. Tehát úgy szoktuk a zenéket is csinálni a mai napig, hogy beülünk a kocsiba a Danival, és elmegyünk a Jokerhez, van egy stúdiója, és beülünk, és dolgozunk.
Ez tök jó, akkor végül is gyakorlatilag ő ugyanúgy mai napig Hősök tag, csak
producer. Ő ugyanúgy 100%-ig mai napig Hősök tag, de ő igen, ő producer, és ő a háttér dolgokat csinálja, háttérmunkát. De kikérjük a véleményét, akár egy lemezborító, ha elkészül, egy videóklip, tehát minden érdekli ugyanúgy, mondja az ötleteit, ezeket meg szoktuk beszélni, tehát ő vele mondhatni, hogy napi kapcsolatban vagyunk, úgyhogy ennyi. A Brass az, aki azt mondta, hogy ő úgy száll ki a csapatból, hogy ő vonalat húz, és innentől kezdve ő nem Hősök tag, és ő kiszállt, és ő kiszállt, de ezt ugye tudjuk. De egyébként most talán ő fogtechnikus.
Fogtechnikus,
igen, és ő azt csinálja a mai napig egyébként, az a munkája, van egy saját laborja is, azt hiszem, tehát nem valakinél dolgozik, hanem ő a saját maga cégét viszi.
Igen.
És ő is megnősült, de például ugye most forgattam a világot, az a klipet, ott volt, tök jól el voltunk, még mondtam, még vicceskedtünk, menjünk el sörözni, csak hát ugye nem lehet beülni sehova, akkor még nem lehetett. Vannak egyébként ilyen meglepetéseink még erre az évre, hogy ugye a Hősök 20 éves.
20 éves, igen.
Ilyen összeállásos dolgokra, de ezt nem szeretném így előre lelőni, de biztos, hogy még lesz sztori, tehát jobban vagyunk, tehát nincs harag, meg semmi, mindenki jobban van, mindenki.
Persze,
tehát
persze.
Mielőtt még valaki azt gondolná, hogy most itt utálkozás van, de ugye azt meg nem veszi észre sok mindenki, hogy mi egy zenekar lettünk, mi már nem egy négy tagú hip-hop brigád vagyunk, hanem nekünk van már egy komplett zenekarunk, és stáb dolgozik mögöttünk ugyanúgy, szóval persze, teljesen persze. Más, teljesen más az, amit mi képviselünk most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. De persze. Hát ez tök normális.
Így van.
A lényeg szerintem akkor is az, hogy itt vagyunk, csináljuk.
És már 20 éves
vagány, 20 éves ősök, és vagánykodhatnék, hogy 13 vagy 14 hete vezetjük a Maha Stop listát, a rádiós slágerlistát is, a kompakt diszkóval, igaz, de azt se tudják sokan például, hogy a kompakt diszkóval 500 millió éve jobban vagyunk, és a mi zenekarunkból két tag az játszik a kompakt diszkóban is. Úgyhogy ezek, ugye Lofty Begit nem kell említenem, aki ugye talán az első NK-s lemezre írt beateket, ő is kompakt diszkó tag volt, egyébként még onnan jött az még 10 évvel ezelőtt, hogy kéne csinálni valami közöset. Azt se tudják egyébként sokan, hogy ezt a kompakt diszkó alapzenét, ezt a Diaz írta, szóval, hogy azért nem az van, hogy itt mindenki ilyen nagy pop, meg ilyesmi, nyilván a kompakt diszkó az egy pop csapat. Elhívtak minket, tetszett a zene, tetszett a szöveg, tetszett a feeling, amit kell.
Persze, akinek meg nem tetszik, jó. Az nem hallgatja, az meghallgatja majd
így van. Az hallgassa meg a Betűzdelt, így van.
Vagy a Boomer cuccot, ami majd ki fog jönni. Tehát, hogy
így van,
nem kell akkor hallgatni azt, ami nem tetszik. Hát ez abszolút legitim, tehát Itt ilyenkor csak ugye az van, hogy, tehát, hogy azért az emberekben van egy image az adott előadóról, és azért azt nehéz levetkőzni, tehát azt azért fel kell fogni, vagy nem tudom, azt meg kell érteni szerintem, hogy az ember köti az adott előadót valamilyen image-hez, és ha mondjuk az egy underground image is, és kijön egy popdal, akkor azt nem fogja érteni. Nyilván, és az, ha utána megint jön egy underground cucc, akkor így meg van zavarodva, ezért fontos azt elmondani, hogy az ember egy bizonyos kor után is kinyílik, és szeretne ilyet is csinálni, szeretne olyat is csinálni, és akkor, ha egyszerűen bevállalja, és azt akarja, hogy ezt szeretem, ezeket az zenéket szeretem csinálni, akkor ezt is csinálom, azt is csinálom, azt is csinálom. Ha nem tetszik ez, akkor ne hallgass a másikat.
Igen, meg tudod, van ez, hogy jaj, azért csináltok ilyen zenét, mert pénz, a pénzért. Ha mi a pénzért csinálnánk zenét, akkor pontosan lehetne tudni, hogy milyen zenét csinálnánk. Most nem akarok előadókat mondani, meg semmi, de ugye meg lehet nézni, hogy melyik az a zene, ami tarol a YouTube-on, tarol itt, tarol ott, amivel nincs is semmi baj, tehát nem azért mondom ezeket, mert azokkal baj van, persze, csak hogy a magunk védelmére mondom azt, hogyha mi nagyon a pénzt néztük volna, és a pénzért gyártottunk volna dalokat, meg stílust képviseltünk volna, akkor nem ebben lennénk, amiben most vagyunk. Sőt, valószínűleg több pénzem is lenne, de mi nem ilyen csávok vagyunk. Tehát azért, hála Isten, a közönségünk velünk együtt is nőtt fel, azért ismernek minket. Tehát, hogyha elmegyünk egy koncertre, vagy kapunk olyan feedbacket, vagy olyan kommentet, vagy bármit, nagyon kevés az olyan, aki ez a nagyon fiatal most, és nem tudja, hogy most ez micsoda. Általában, akik, mikor a 20 évvel ezelőtti dolgokat nézzük, akkor ugyanannyi idősek voltak, mint most mi, csak egy pár év korkülönbség mondjuk. Azok most is ugyanígy 35, 6, 7, 8, 40 évesek, azok már nem biztos, hogy eljönnek egy Hősök koncertre, és az első sorban fognak tombolni, hanem azoknak éppen most jön a gyerek, most vesznek lakást, vagy épp külföldön van, ott dolgozik, vagy most a konyha bútorra gyűjt, és ez tök normál. Persze. Tehát őnekik már nem az, hogy ha el is jönnek egy Hősök bulira, akkor lehet, hogy megisznak egy sört a hátsó sorból, végignézik, és azt mondják, hogy fú, de király volt, fiatalságom el, mikor érettségiztem, a ti lemezeteket hallgattuk, meg minden. Ez tök normális dolog. De emellett nekünk attól függetlenül mi nekünk sikerült az, hogy új embereket is elérni és megnyerni, akik meg tökre nem emlékeznek ezekre a dolgokra, hogy nyelvtan, szó, hisztéria, betűzdel, mert akkor sehol nem voltak. Ők már csak azt ismerik mondjuk, hogy enyém vagy, szófel mondjuk, érted? Az új persze, dolgokat, amik mondjuk innen húzni lehet egy vonalat, hogy onnantól nem ismeri, onnantól ismer is.
Persze,
és van olyan, aki nem is tudja, hogy mi amúgy négyen voltunk a kezdő felállásban. Persze. De ezzel sincsen semmi baj, mert őt nem érdekli. Ő nem azért hallgat minket, mert a Hősök egy underground volt, és ezen nőtt fel, hanem ő egyszer csak hallott minket a rádióban, meg vagy a tévében, és azt mondta, hogy kik ezek a csávok, fú de jó. És jön a koncertre, és ez szerintem tök jó dolog.
Igen, abszolút. És közben meg a háttérben festitek a vonatokat, meg a street bombingok, és közben meg popszámok csilipelnek a rádióban. És
de hát, egyébként
ez tök durva, tehát ugye belegondolsz, hogy ez így ilyen, most egy héternek, ez milyen, hogy ez egy milyen gagy.
Egyébként igen, ugye a graffiti is, ugye, hogy nekem a graffiti sokkal előbb volt, mint a zene. De mivel a Hősök beindult, ezért a graffitit már nem tudtam úgy olyan szinten vinni, mint ahol, ahogy
hát ne vittem. Ne viccelj, azért a graffitit csak bevágnék gyorsan, hogy a graffitinél azért azt tudni kell, hogy az nem csak annyi, ugye, hogy pláne, hogyha illegálisan csinálja az ember, akkor azért ez nem olyan... Tehát ez is egy full-time job tud lenni, ha így mondanám.
Igen. És pont ez volt a sztori egyébként. Nagyon sokáig ment ez párhuzamosan. Tehát volt mi olyan, hogy bizony a vonatfestés után mi mentünk koncertezni, ahogy annó a bankos, meg a firma, meg a többiek. Úgyhogy ez tök jó volt, csak egyszerűen a Hősök annyira komoly szintre lépett, hogy egyrészt nem tehettem meg, hogy én illegálisban rosszalkodom, másrészt nem volt rá időm, mert koncerteztünk, harmadrészt éreztem azt, hogy itt ez egy váltás fog jönni, és a zene lesz az, ami ezt felváltja. És meg hát idősödtem én is. egyébként
neked apuka vagy, tehát hogy azért
apuka lettem, így van, de tudod, voltak a jamek, ahol például festettünk együtt is, ahol néha-néha így megmutattam, hogy na, akkor most itt este koncert, de itt egy legál jam van, akkor fessünk, de jó is volt, tényleg nagyon sok pozitív feedbacket kaptam writerektől egyébként, ahogy szerintem még te is mondtad, de ilyen régi arcok, hogy festesz, de jó, izé. Viszont ugye, akik meg nem tudták, hanem csak azt tudták, hogy én a hősökből vagyok a menta, azok megnéztek, hogy úristen, te amúgy ilyet is tudsz. És hogy persze tudok ilyet, de
innen jövök. Nem,
tehát innen jövök amúgy, igen. És most arra meg ez úgy átfordult a Covid miatt, ugye, hogy gyakorlatilag nem szól az Instagramom az elmúlt egy évben nagyon másról, hanem arról, hogy festek. És porcelánt is. Mindig is akartam a graffitivel foglalkozni, és mindig fejleszteni akartam magamat ebben is, és megrendeléseket csinálni, és komolyabb szintre vinni a graffitit is, magát a festést. Tehát az, hogy illegálban már rég nem utazom nyilván, nem vonz egyébként, csak legál spotok, csak legál, csak megrendeléseket csinálok, és ez is egy nagy szerencse ebbe a Covid időszakban, hogy gyakorlatilag, amikor márciusban 13-án mondjuk lemondták az összes bulit, és azt mondták, hogy gyerekek, nem lesz koncert, akkor 14-én már kaptam egy olyan telefont, hogy lenne egy olyan autószalon megrendelésem, amiből pénzt is kereshetek, és egy tök jó dolog, mert graffitit kell festenem, ráadásul nincs nagyon megadva, hogy mit, csak éppen egy-két kérés van, és akkor ez így elkezdődött, azt így kiraktam az Instára, akkor jött egy másik megkeresés, azt is kiraktam, jött egy harmadik, negyedik, és most már gyakorlatilag az van, hogy tegnap vissza kellett mondanom egy munkát, mert nem tudom már elvállalni, mert annyi van is. Tök jó, és örülök is ennek, és vannak is projektjeim egyébként, amik viszont saját projektek, ilyen graffitis ügyek, úgyhogy nagyon élvezem ezt a részét az életemnek is. Annak ellenére, hogy sajnos koncertünk nincs, nyilván ha lett volna turnészezon és koncertszezon, akkor nem biztos, hogy ezzel így tudtam volna foglalkozni, de ez is ez egy ilyen jel volt, hogy nekem ehhez vissza kell nyúlnom olyan szinten, hogy újból ezt 150%-on kell nyomnom, mert ez a kiút, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez így jön hát magától, ezért is.
Igen,
nem picsogtam az interneten, hogy nincs koncert, nem picsogtam, hogy nincs lóvé, nem picsogott senki. Tehát a hősöket, hogyha megnézed az elmúlt négy ilyen livestreames vagy élő fellépésünket, amik így voltak, így ilyen netes cuccok, egyiken se látszik az, hogy esetleg mi a hősökkel de magunk alatt vagyunk, mert éppen nem volt koncert, és felértük a pénzünket, amit eddig megkerestünk, vagy most nincs pénz, vagy mi, pedig sírhatna a szám, hogy az összes szponzor kiszállt, pedig mi elmondhatjuk, hogy azért a hősök az egy olyan csapat volt, akinek mindig volt egy 3-4 szponzora. Most egy sincsen, de nem érdekel, szóval, hogy tudod, elengedtük ezt, nem kell velem, ez van, nem vagyunk egy töketlen csapat, feltaláljuk magunkat, attól függetlenül megjelent egy csomó zenénk, meg is fog jelenni egy csomó zenénk, még így is, hogy gyakorlatilag nem sok értelme van, mert koncertezni nem tudunk, úgyhogy...
Hát de csak azért, mert szerettek zenét csinálni.
Mert szeretjük csinálni, hát így van. Ráadásul ugye videoklipeket is gyakorlatilag a tavalyi évben az összeset én csináltam magunknak. Szóval,
ezt akartam még kérdezni, ezt tök jó, hogy mondod. Tehát, hogy mert amellett, hogy most ugye graffiti meg mindent, tehát az ugye már megvolt régen, meg hogy ezt most te újra elővetted, meg ugye a porcelán festés, de ugye beleléptél ebbe a videografer
igen.
poziba is, hogy így mondjam, hogy klippeket csinálsz, fotózol, majd aztán térjünk át majd az Urbex részre is, de hogy akkor először ezt beszéljük, hogy ez vagy ez az Urbex hát miatt jött?
Nem. A fotózás nagyon régóta érdekelt, de talán még veled is 8 évvel ezelőtt egy bulin, még te mutattál egy appot, hogy így ezzel csinálj, emlékszel valamit, molyoltunk valami buliba.
Igen.
Tehát mindig is érdekelt egyébként a fotózás, meg a videóklip, tehát annó régen, amikor bármilyen videóklipet forgattunk, vagy bármit ilyen fotózásunk volt, azt mindig én nagyon erősen beleszóltam. Akár a rendezőhöz is oda mentem, aki ezt tanulta, és ez volt a végzettsége is. Például a Mikivel, tudod, a Miki 3-5 héten nagyon sokat dolgoztunk, és neki is mindig mondtam, hogy figyelj, ezt így szeretném, úgy szeretném, de ugye a Brass is forgatott videoklippeket, abba is mindig beleszóltam. Tehát úgy valahogy úgy éreztem, hogy ez engem nagyon érdekel, de nem éreztem azt, hogy van rá energiám és pénzem megvásárolni ezeket a drága kamerákat és egyebeket. Aztán mindig halogattam, igazából én voltam a hülye, mert ezt már 10 évvel ezelőtt meg kellett volna csinálnom, de az Urbexhez köthető az, hogy amikor ők Kazasztánra készültünk, akkor már tudtam, hogy oda nem egy telefonnal fogok kimenni, és amúgy is érett ez a dolog, és előtte gyakorlatilag nagyon rámentem ezekre a dolgokra, tehát megvásároltam a kamerát, az objektívet, úgy mindent, tehát addigra képbe raktam magam, és belementem. És ezáltal, hogy belementem, ezáltal elkezdett a videózás is érdekelni, ami amúgy is érdekelt. Ugye azért talán az első klippem, amit csináltam, az a Hősöknek nem tudom a dal címeket se, mert annyira sok dalunk van, meg klippünk, hogy ezt egy GoPro-val forgattuk. Egy koncertfelvételek, egy-két szájszinkron, és egy GoPro-val összevágtam, és azután ment a tévébe is, tehát hogy egy ilyen tök érdekes dolog volt, és mindenki nagyon szerette azt a klippet, mert hogy annyira közeli, tudod, nem, tehát annyira backstage jelenetek voltak benne. És onnantól kezdve, utána már ugye normál kamerával megmondtam a Daninak, hogy figyelj, mentünk pont aztán Barcelonába, még talán a közösből vettünk egy ilyen kránt is, és Barcelonába is úgy forgattuk mindig, tehát van egy segédem egyébként, a Plank Csabi, akit ismersz, aki a sofőrünk, aki úgy néz ki, mint Jason Statham, őt szoktam betanítani arra, hogy ezért elég szuperek ezek a kamerák, nagyon hozzányúlni se kell, ha beállítod. Engem ő szokott felvenni, amikor mondjuk nekem van egy jelenetem, de amúgy a Danit, vagy akárkit, tehát amikor, de csináltam a Tékidnek is egy videoklipet most.
Ja, akkor esik az eső, és...
Igen, azt is én csináltam. Most a Tomának forgattam egy olyan klipet, ami majd hamarosan megjelenik, amire azt mondom, hogy ez eléggé Amerika lesz. Tehát, hogy jó, ugye, oké, hogy mondjuk lehet, hogy van szemem hozzá, meg így meglátom a dolgokat, de azért így az Urbex miatt azért helyszínekben eléggé toppon vagyok, és eléggé extra helyszíneket tudok beadni, hogyha arról van szó. És ez egy pont egy olyan helyszín, amit majd meglátjátok, ezt nem is akarom előre elmondani, de az ő zenéhez, amihez szeretett volna a klipet, ez eléggé passzentos volt, és ezt még megfejeltük elég jó dolgokkal. De egyébként, aki követi Instán engem, az úgy is látja nagyjából ezeket, hogy mi merre, meg ki szoktam tenni. De a Hősök, például most két Hősök klipet fogunk forgatni, most megy a tervezés és az előkészületek annak is, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, Danival folyamatosan egyeztetünk, mit csináljunk, hogy csináljunk. Egyébként a Eljakzi Dénes szokta az utómunkát a legtöbbször csinálni, mert hogyha én vágnák minden Hősöklippet, és én fényelnék, akkor soha nem készülne el egy se.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor nem...
Mert azért az nagyon sok idő, tudod, és amellett stúdiózunk is, most én vagyok a stúdiós ember is, szóval én nálam van a home stúdió, én veszem fel a rappeket, az éneket, én sávozok, én küldöm a Jokernek, én, szóval, hogy igen, én csinálom a grafikákat a Hősök covereknek a Spotify-ra, nem tudom, mit mondjak, eléggé egy ilyen, tényleg ilyen sok oldalú ember vagyok, a Dani szokott poénkodni mindig ezzel, amikor itt van, és éppen felreppel valamit, utána meg megcsinálom iPad-en, vagy éppen számítógépen a grafikát, a cover képet a izéhoz. Úgyhogy meg kitaláljuk a klippet, meg felveszem a klippet. Úgyhogy én azt gondolom, ez tök jó. Ilyen téren az Animal Cannibals-től tanultuk ezeket a dolgokat. Nekem az volt furcsa, amikor ővelük ilyen közelebbi kapcsolatba kerültünk, hogy amikor jöttek egy kamerával, és ők felvették, és utána a Richie P-hez én felmentem a lakására, és ott megvágtuk a videoklipet, és én néztem, hogy ja, de persze, az összes Animal Cannibals klipet gyakorlatilag én csináltam, meg a Kuka, meg mi. Hogy ez olyan tök jó volt, tudod, az, hogy ők is ezt így maguknak így leforgatják, megcsinálják. Nem, Hát meg ugye valljuk be, egy videóklip azért nem kevés lóvéba kerül,
Persze,
és
persze.
amikor ezt házon belül meg tudjátok oldani, azért az nagyon jól tud jönni.
Persze,
Az
abszolút.
nagyon jól tud
Hát
jönni.
igen, de ez egy hip-hop hozzáállás szerintem, ez a do it yourself abszolút. Tehát, hogy,
Igen.
tehát,
Do
hogy,
it yourself. Így van, ez egy nagyon jó szó.
Tehát, hogy
Vagyis egy, igen.
Tehát, hogy
De
mind,
te
tehát,
is
hogy,
fotóztál egy csomó mindenkit.
hát én is minden, tehát nekem ugyanez, tehát, hogy én most
Igen.
konkrétan pontosan ezt csinálom, tehát, hogy most az új projektem is olyan, hogy relatíve rendszeresen jönnek ki videóklippek majd, de majd erről majd később csinálok egy külön videót, de hogy tehát ahhoz is én forgatom, én
Na, így van,
vágom,
forgattál is,
én
láttam is, hogy forgattál
fényelem,
a... Igen,
én csinálom a
igen.
saját grafikáját, tehát én kb. Ától az ég mindent mixelek és masterelek is, tehát hogy így gyakorlatilag igazából nekem csak rapperre van szükség ilyenkor, tehát hogy így
Igen.
semmi másra. És
Így
így
van,
az,
beateket is írsz, úgyhogy te is egy nagy egy polihisztor vagy, hogyha fogalmazhatok így, mert graffitibe is ott vagy, akkor DJ vagy.
És ez a hip hop szerintem, vagy nem tudom, de ez az old school
Igen, ez a
felfogás, amúgy, de
az
hogy
én azt
nem?
gondolom, hogy nem feltétlenül az, hogy az old school felfogás, de ennek kellene, hogy legyen a hip-hop, de amúgy nagyon sok, tudod, olyan előadó van, akinek még a szöveget is megírják, szóval,
Ja,
hogy
igen.
nem mindenki ilyen azért. Én azt látom, hogy nem mindenki ilyen.
Nem, az biztos, hogy
Sajnos vagy
nem.
nem sajnos.
Nem, csak hogy azt mondom, hogy amiatt, hogy mi egy olyan időszakból származunk, amiben azt mondtad, hogy hip-hop, mint kultúra, úgy tekintesz rá, mert hogy van rapzene, van DJ-zés, van tánc, gördeszkázás, most nem mondanám úgy hip-hop elementnek, de hogy az is egy ilyen street
Igen.
stimó. Az összes dolog, ami így a hip-hop köré így beépült, és gyakorlatilag ugye pont az volt, hogy nem volt, aki hip-hoppal foglalkozott, nem volt lóvéja arra, hogy nem tudom, zenekarokat rakjon össze egy stúdióba, ezért kezdtek el szemplerezni, de most nem akarok
Igen,
hip-hop
igen, igen, igen.
történetekbe így belemenni, de hogy a lényeg, hogy ott rá voltak kényszerülve az előadók, vagy akik a hip-hopot művelték, hogy itt csomó mindent maguk csináljanak meg, és ergo ez a mindset, amit mi is átveszünk, vagy átvettünk, és hogy ha van valamennyire affinitásod hozzá, akkor miért ne? Tehát, hogyha
Igen.
van szemed valamennyire, vagy van füled a dolgokhoz, akkor miért ne csinálnánk meg ezeket a
Hát
dolgokat?
én olvastam egy interjút a promóval még annó, ugye a Looptroopos promóval, hogy ők úgy írták a Fort Europe-ot, hogy turnéztak, a buszon az MB küldözgette a zenéket, vagy írták, a buszon megírták a turnébuszon a szövegeket, és mire vége lett a turnénak, bementek a stúdióba, felvették, és az egyik
Kész.
legjobb lemezük szerintem. Tehát, hogy ez
Nagyon
bennem annyira, akkoriban annyira így ezt így elolvastam, és én nagyon szerettük a Loop Troop-ot, találkoztunk is a promóval még a Hip Hop Campen egyébként, lehet, hogy azon a bulin is ott voltál amúgy Csehországban. Azt tudom, hogy az NK-s fellépett meg a bankos, és ők voltak az egyetlen magyarok, akik ott ugye felléptek.
Akkor ott voltál.
És szerintem ott voltál, igen. És ott találkoztunk a promóval, és tök jó volt ezt is így látni, hallani, hogy ez így működik, és ezt miért nem lehetne itthon is, miért nem csináljuk mi is így, mennyire jó már ez, és igaz, észre se veszed, de benne vagy ez sem. De az evidence-et is mondhatom, aki szintén graffitis, fotós, beatmaker, MC, szóval...
De, így van, így
tehát,
van, pontosan.
Tehát azért külföldön, és én például nemrég tudtam meg azt, hogy a Chris Brown, talán nem akarok, lehet, hogy most nagyon hülyeséget mondok, de akkor komment szekció szétkapja ezt, de mindegy is, hogy a Chris Brown, oké, egy ilyen nyálas előadó, nincs ezzel semmi baj, amúgy zeneileg profi a csávó, és oké, és viszont én nemrég tudtam meg, hogy ő nagyon komoly graffitis. Hát, hogy nagyon-nagyon jó fest. És ez szerintem annyira durva, hogy ő ezt nem nyomja amúgy, hogy ő graffitizik. És nem tudom, te ezt tudtad-e.
Nem, fogalmam sincs.
Szóval,
de
meg visszatérve erre, hogy mondod, hogy az
old school
old
mindset.
School felfogás, mert tehát igen, régen tudtad azt, hogy ha ránéztél egy emberre, akkor tudtad, hogy az rapper. Ránéztél egy emberre, tudtad, hogy az rocker. Ránéztél egy emberre, tudtad, hogy az diszkós, azt tudtad, hogy az skinhead, meg tudtad, hogy az punk. Most már nincs ilyen. Most ránézel valakire, nem mondod meg, hogy az rappere, diszkós,
Nagyon.
vagy. Jó, a rockereket talán meg tudod különböztetni, de hát mondhatnék hány olyan rappert, aki úgy néz ki, mint egy rocker. Szóval,
Persze.
hogy hány olyan diszkóst, aki úgy néz, vagy olyan, aki úgy néz ki, mint egy diszkós, de közben rapper. Szóval bőgatja, szűgatja, ezeket engedjük is el. Szóval régen ezt meg tudtad mondani. Aki letolt gatyával ment, bőgatyával, kapusztis pulcsiba, baseball sapkába, az rapper volt. Az nem volt kérdés. Most már ilyen nincsen. Most már nincs ilyen. Ez egyébként durva. De ez is szerintem tök normális. De ezt a külföldön megnézed, az Eminem se úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy mindent külföldről jön, de hát ezt neked szerintem pont nem kell
persze,
mondani.
Hát,
te is tudod a legjobban, hogy
persze.
Németország, ugye nem tudom, hogy most hogy van ez, hogy előbb Németország kapja meg a Amerikától, vagy előbb Franciaország kapja meg Amerikától, és ez egymástól veszik át, és akkor úgy ér, mire ide hozzánk, az már rég lerágott csont, de ugye ez a francia és ez a német hip-hop vonal nagyon erős volt mindig is. Hát most egy tök hülye példát mondok, 1997-ben vagy 8-ban az akkori Viva TV-n a Wu-Tang-el közös DJ Tomek Klébe för hip-hop ment rotációban.
Van,
tehát, hogy a 98-ban, Franciaországban is és Németországban is a hip-hop, az underground hip-hop volt a mainstream zene.
Igen.
A popzene hát, volt, az underground hip-hop. Ami Magyarországon azt mondhatni, hogy most.
Ó, várjál, most nem. Oh,
okay. Most elmentem, igen.
Igen,
ami mondhatni, hogy Magyarországon ez most most van.
Nagyon
szóval egy laza 20 évet vagyunk elcsúszva, de hát ez, szerintem ez is normális.
Hát ez egy kicsit lehet. Más amúgy, mert hogy, tehát, ugye, vagy a franciák azok szerintem mindig is elég erősek voltak, tehát ott a hip-hop nagyon stabil volt már a korai időszakokban, eleve amiatt, hogy ugye kötelezve voltak a francia rádiók, ugye, hogy 60%-ban kell hazai zenét játszaniuk. És a németeknél, meg ugye akkor volt az első boom, de utána megint visszaesett az egész, és a németeknél ugye a 2010-es években utána megint egy nagyon durva fellendülés volt, és ez a mai napig tart gyakorlatilag, és azt hiszem egész Európában a német piac a legerősebb, német hip-hop piac a legerősebb. Tehát ezt átvették a franciáktól is.
Igen, én arra próbáltam, vagy azért mondtam ezt a hasonlatot, hogy Magyarország és mondjuk Németország között
ilyen
szintű a különbség. De ezt a Franciaországra is mondhatom, de nyilván sokkal nagyobb ország, de most mondom Szlovákiát. Én emlékszem, hogy Szlovákiában 20 évvel ezelőtt, amikor talán a négy doggal forgatott a Kontrafakta egy videóklipet, lehet nem pontos, és egy Lamborghinit felrobbantanak benne. Egy Lamborghinit felrobbant. Eleve, hogy négy doggal egy közös már. Tehát, és a Szlovákia nem egy akkora ország, mint Németország, vagy Franciaország. És akkor most mondom, most kijött a BSV, mit csinálnak? Fölgyújtanak benne egy Lamborghinit nyilván After Effects-el, de hogy ennyi idő kellett, hogy valaki ezt itthon is megcsinálja. Szóval, hogy
durva.
Jó. De én ezeken így mosolygok egyébként durva, hogy tényleg ez a 20 év lemaradás, ez van sajnos, ez így is lesz. Graffitiben nem mondom azt, hogy ez így van egyébként, de zenéileg biztos, hogy ez így van. Én szerintem. Tehát, hogyha ezeket a tényeket így levezetjük, akkor ez így van. Most oké, volt persze a rapulők, ők turnéztak nagy kamionnal, meg mindennel, meg a gangstájék, meg nem tudom, tudod, de az nem az a hip-hop, amiről mi beszélünk.
Persze.
Tehát az egy másik hip-hop, szerintem. És Németországban viszont megvannak ugyanúgy, tehát ugyanúgy Franciaországban, Németországban is megvannak azok az előadók, akiket itthon mondjuk mindenki azt mondja, hogy fú, ez nem jó, ez szar, ez bohóc, de ezt sokan szerették. Ott is megvan, csak 46-szor több van belőle, hát ahogy igen. Amerikában is. Tehát hogy tehát, tudod, ez az, hogy tök jó, hogy a hip-hop Magyarországon ilyen mainstream vonal lett, de ezáltal fel is higult nagyon. Meg ugye ott a YouTube, most már csinálsz otthon egy zenét, lemasztereled, felreppeled, telefonra forgatsz egy klipet a háztetőn, felrakod a YouTube-ra, ha bejön, akkor már utána van a fellépéseid, és kvázi egy ismert ember leszel. Régen ez nem volt, és én azért annak örülök, hogy oké, okay, bántják sokan például a Punanit, bántják a Halott pénzt, bánthatják a Fluort, vagy a Diaszt, vagy valamit, de én nagyon örülök annak, hogy abban a nagyon erős mainstream vonalban ezek a zenekarok rilek, tehát hogy itt nem bohócok, és ott vannak, oda kerültek éppenséggel, mert a kiadó
oda nyomta
hát
őket. Meg hát mindenki valami, a hip-hopból jött. Tehát, hogy...
meg mindenki a hip-hopból jött, és emberileg mindenhogyan, szakmailag ők azt megérdemlik, hogy ott legyenek. Érted? Mit mondok? Szóval, hogy tök örülnünk kéne, hogy ilyen emberek vannak ott, és nem pedig olyanok, akiknek nem örülnénk.
Ja, igen.
Sajnos vannak olyanok is ott, akiknek nem örülünk, de ez normális, tehát olyan nem lesz soha, hogy mindig mindenkinek jó legyen. Aztán lehet, hogy rosszul, nem tudom, most itt a hip-hop kerekasztalán elülnénk egy páran, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy hülye vagyok, de
majd
szerintem nem.
Kéne majd, de a Wolfi már bedobta a múltkori podcastba, hogy egy ilyesmi tök izgalmas lenne, hogy szerintem majd
az biztos egyébként.
Össze kéne hozni egy ilyen kerekasztal beszélgetést.